Olyan történeteket vizsgálunk, amelyekben a hitnek a megnyilatkozásait követhetjük nyomon, és a mai alkalommal Dávid életéből vesszük a siklági esetet. Ez egy ilyen fogalom a Bibliában, hogy siklági eset. Dávid élettörténetéből sok mindent ki lehetne emelni a hit tapasztalataira nézve, de úgy gondoltuk, hogy a hányattatásai, a bujdosásai közben átélt tapasztalatát, ezt a siklákban átélt tapasztalatát emelnénk ki. Sámuel első könyve 30. fejezetét lapozzuk fel közösen, és olvassuk el a történetnek az elejét, hogy mi is ad keretet ennek a siklági esetnek, mi is ez a siklági eset. A déli országrészben egy település név ez a Siklág, ahol megtörtént ez a bizonyos eset. Sámuel első könyve 30. fejezetében az első verstől olvasom. Tehát Sámuel első könyve 30. fejezetében az első verstől. És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezett, íme az amálekiták betörtek a déli vidékre és Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették az tűzzel. És fogságba hurcolták az asszonyokat, akik benne voltak, kicsintől fogva nagyig, senkit sem öltek meg, hanem elhurcolták, és elmentek az ő útjukra. Mikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezett, íme az tűzzel felégetett volt, feleségeik, fiaik és lányaik pedig fogságba hurcoltattak. Akkor Dávid és a nép, amely ő vele volt, felkiáltottak, és annyira sírtak, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Dávidnak két felesége is fogságba hurcoltatott, a Jezreelből való Ahinoám és a Kármelből való Abigail, a Nábál felesége. És Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Egyelőre idáig olvasom. Tehát képzeljük el ezt a helyzetet. Dávid elment, és a városba hagyta a családtagokat. De a várost fedezetlenül hagyta. Ez nagy meggondolatlanság volt. Egy ilyen háborús helyzetben, amikor az amálekiták bármikor betörhettek arra a vidékre, és Dávid másutt tartózkodott, és ott hagyta Siklágban a katonái feleségeit és a gyermekeit, és nem hagyott fedezéket a város körül. És miközben Dávid eljárta maga útján, aközben az amálekiták váratlanul betörtek, felégették a város tűzzel, és fogságba hurcolták, nem ölték meg az asszonyokat és a gyermekeket, hanem fogságba hurcolták őket, és hát természetesen óriási zsákmányt is szereztek, és azt is elvitték. És amikor Dávid visszaérkezett, később a történetből kiderül, hogy 600 katonájával, és látták ezt az iszonyatos pusztítást, és szembesültek azzal, hogy minden elveszett, de a legértékesebb is elveszni látszott, a családtagjaik. Ja, milyen megrendítő ezt olvasni, hogy annyira megkeseredett a nép, hogy erejük nem volt a sírásra, mert úgy gondolták, hogy az egész életük értelme most pillanatokon belül összeomlott. Hát, hogyha mi átélnénk ilyesmit, hogy egyszerűen a családtagjainkat már szinte halottaknak hihetjük, mert ők nem tudták, hogy hova vitték el a családtagjaikat, mit csináltak velük. Szinte úgy tetszett előttük, hogy az egész életük értelmetlenné vált, erejük nem volt a sírásra, annyira megkeseredett a nép. De azért az a katona sereg, amelynek ereje nem volt a sírásra, egyik pillanatról a másikra elkezdett tanakodni, hogy hát ki a felelősség? Hát ki okozta ezt a kárt? És akkor elhatározták, hogy megkövezik Dávidot. Erejük nem volt a sírásra, de Dávidot meg akarták kövezni. Hogy értékeljük ezt, hogy igazuk volt az embereknek? Igazuk volt az embereknek, amikor szembesülve ezzel a helyzettel, aki felelős volt ezért a helyzetért, azt felelősségre akarták vonni, és meg akarták kövezni? A mózesi törvényekben olvasunk ilyen rendelkezéseket, hogy nem csak az a gyilkos, aki megöl egy másik embert, hanem az is, aki óvatlanságból idéz elő valamilyen életpusztulást. Tehát nem csak az a gyilkos, aki rátámad a másik emberre, és mondjuk egy karddal vagy késsel ledöfi, hanem a mózesi törvényekben például ilyen esetek is álltak, hogyha valaki házat épít, és ugye Palesztinában mind a mai napig lapos tetős házakat építenek, és nem tesz korlátot a ház tetejére. És arra a házra fölmászik, vagy egy létrán fölmegy egy kisgyermek, és leesik a tetejéről, és mondjuk szörnyet hal, akkor a ház építőjét meg kellett kövezni. Mert ugye a Biblia szerint, és ezt a mai polgári jog, illetve büntető jog is elismeri, hogy van gondatlanságból elkövetett emberülés, ugye? Tehát amikor vádat emelnek, akkor hallunk mi is ilyet, meg olvasunk ilyesmit az újságokban, hogy gondatlanságból elkövetett emberülés. Nem csak szándékosságból elkövetett emberülés van, van gondatlanságból elkövetett emberülés, és a Biblia szerint, aki gondatlanságból emberek életéért felelős, és az ő számláját terheli ez, hogy emberek meghalnak, annak a sorsa az, hogy bűnhődjön ezért. Tehát bizonyos értelemben igaza volt a népnek, a katonáknak, bármennyire is szerették Dávidot, úttalan utakon követték Dávidot, és miközben Saul üldözte Dávidot, és Dávidnak menekülnie kellett egyik területre a másikra, a szívük, lelkük Dávidé volt, de azért volt egy bizonyos fajta igazság ebben a fölgerjedésben, hogy erejük nem volt a sírásra, de a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és lányaik miatt. Most azért kellett így egy kicsit részletezni a történetnek az elejét, hogy most tegyem fel a kérdést, hogy mit teszünk mi akkor, amikor az életben a magunk hibája miatt kerülünk rossz helyzetbe. Amikor letagadhatatlan a felelősségünk, letagadhatatlan az, hogy valamit elrontottunk. Mi rontottunk el? Nem a másik ember, nem a körülmények, nem a világ. Én rontottam el valamit, valamit jobban tehettem volna, belekerülök egy nehéz helyzetbe, és a nehéz helyzetben nyilván a külső emberek vádolása is ér engem, de sokkal súlyosabb vádolás, amit az ember belül érez. Hogy miért nem gondoltam meg, miért nem voltam óvatos, miért nem terjedt ki erre a figyelmem. Elrontottam valamit, és most már nem tudom visszapörgetni az időt, nem tudom kijavítani a hibát, az én hibám miatt magam és mások is nehéz helyzetbe kerültek. Mit teszünk mi ilyenkor? Ugye ez nagyon nehéz lelki helyzet, mert érzékenyebb lelkű vagy hívő emberek is ilyenkor elkezdik vádolni magukat, és azt mondják, hogy ha mások követtek el volna rossz dolgot, akkor könnyebb lenne ezen felülemelkedni és Istenhez fordulni, de mivel én követtem el ezt a rossz dolgot, hát először javítsam ki, és utána mehetek Istenhez. De Dávid nem ezt tette, szerencsére nem ezt tette, és ezt kell megtanulnunk, ezt a hitbeli magatartást kell megtanulnunk Dávidtól, hogy Dávid itt nem tépelődött, Dávid nem vádolta önmagát, Dávid nem menekült el, vagy nem kezdett vitatkozni a katonáival, vagy nem védte magát, hanem itt jön a következő mondat, ahol a 6. versben befejeztem a felolvasást. Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és lányaik miatt, és most jön ez a mondat, Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Ez nagy mondat. Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Tehát még egyszer mondom, Dávid nem gyötörte magát, nem vádolta magát, nem keseredett el, nem vitatkozott ott a néppel. Jól lett, nagyon jól tudta a felelősségét, és az, hogy ő rontott el a dolgot, Dávid azonban rögtön az Istenhez fordult. Akár más ront el egy helyzetet, akár én rontom el azt a helyzetet, mindig ez az általános törvényszerűség. Kitől remélhetnék megoldást? Csak is a jó Istentől. Ezért Istenhez kell fordulni. Ne foglalkozzam én most azzal, hogy most ki a felelős, hogy ő vagy ő mennyiben, én mennyiben, és hogyha én elrontottam valamit, akkor is rögtön forduljunk az Istenhez, mert Isten azt mondja, hogy aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem, mert Isten hív bennünket önmagához, és Isten mindig kész segíteni akkor, hogyha az ember őszintén és megbánóan hozzáfordul, de vajon mit is jelent ez a kifejezés, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében? Ez a kifejezés annyit jelent, és a hétköznapokban jó lenne ezt nekünk elsajátítanunk, hogyha bármi történik az életünkben, először Istent keressük. Ne magunkkal tanácshozzuk meg a dolgot. Ne másoknak mondjuk el. Ne az emberi világban keressünk megoldást. Dávid rögtön fohászaiban, imádságában elvonult, és Dávid először is nyugalmat parancsolt önmagára. és Istent kezdte keresni, és megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Aki Istent keresi, aki kizárja az emberi vélekedéseket, beleértve a saját maga vélekedéseit is, az meg fog erősödni. Hogyan is mondja a Biblia Mózesről? Erős szívű volt, mint aki látta volna a láthatatlant. Mózesnek is nagyon sok ilyen eset volt az életében, amikor mások rontottak el, amikor a népe ment bele az útvesztőben, meg amikor ő rontott el dolgokat, de Mózes is ebben gyakorolta magát, és bizonyos értelemben így Izrael történetének két nagy alakja Mózes és Dávid ebből a szempontból, hogy ők ezt gyakorlattá tették az életükben, hogy megerősíteni a szívünket az Istenben. Dávid Istenhez fordult, és imádságában kiöntötte a szívét Isten előtt, és Istentől várta a megoldást. És a megoldás nem késlekedett. A 7. vers így folytatja. És mondta Dávid Abjatár papnak, az Akhimélek fiának, hozd ide nékem az efódot. És Abjatár odavitte az efódot Dávidhoz. És megkérdezte Dávid az urat mondván, üldözze-e ezt a sereget, utolérem-e őket? És mondta néki, üldözzed, mert bizonyosan utoléred, és szabadulást szerzel. Izrael népének Isten egy nagyon nagy kiváltságot adott. Ez volt az efód, és az efód előtt a hósen. Az Abjatár főpap is velük volt, az Akhimélek főpapnak a fia, akkor már Akhimélek helyett Abjatár lett a főpap, és a főpap öltözékében volt az efód, ami egy felső ruhadarab volt, és az efódon volt ugye ez a nagyon szépen kidolgozott 12 drága követ tartalmazó hósen, és a 12 drága kő jelképezte Izrael 12 törzsét, hogy a főpap a szívén viselje a népet, ugye innen van a kifejezés, hogy valaki a szívén visel valamit, hogy itt kellett viselni a szíve fölött ezt a ruhadarabot, és az efódon levő hósen két oldalán volt két külön kő, még a 12 mellett egy fehér és egy fekete, amely alkalmat adott arra, ez volt az Urim és a Tummim. Mózes 3. könyvében erről részletesen lehet olvasni, hogy mi volt ez az Urim és a Tummim, hogy nehéz helyzetekben meg lehetett kérdezni az Istent, amikor kiélezett helyzetekről volt, hogy igen vagy nem. Üldözzem az ellenséget, mert van reményem rá, hogy visszaszerzem a családtagjaimat, vagy más utat választak, ne üldözzem, mert nem ez az útja az Isten szabadításának. És amikor a főpap megkérdezte, felöltötte ezt a díszes ornátust, és megkérdezte az Urimot és Tummimot, hogyha a fekete kő világosodott meg, nemet jelentette, a fehér világosodott meg, az igent jelentette, tehát mondom, Izrael népének Isten ezt a lehetőséget adta, hogy egy ilyen nagyon nehéz, kiélezett helyzetekben, amikor igenre, nemre volt felállítva a dolog, akkor megkérdezhették így az Istent, és az Isten így válaszolt az Urimmal és Tummimmal. És ebben az esetben Dávid, hogy imádkozott az Istenhez, lenyugodott, közben persze fortyogott a népharag, és már kezdtek volna a megkövezéséhez, de Dávid odament Abjatárhoz, megkérdezte az Istent, hogy üldözzem ezt a sereget, utolérem-e, és Isten így válaszolt, hogy igen, én utat fogok neked nyitni, győzelemre vezetem a lépteidet, igen, üldözd a sereget és szabadulás szerzel, nincsenek még messze, és vedd űzőbe őket. Elment azért Dávid, ő és az a 600 ember, akik vele voltak. És mikor a Bésor patakjához jutottak, ott a népnek egy része megállott. Dávid azonban 400 emberrel tovább üldözte az ellenséget, 200 ember pedig ott megállott, mivel fáradtabbak voltak, mintsem, hogy a Bésor patakján átkelhettek volna. Azért ez a két egyszerű vers is megdöbbentő jelenséget tár fel. Gondoljuk meg egy pillanatra. Az emberek az imént még meg akarták kövezni Dávidot. Most meg hogy mentek utána? Gondoljunk bele egy pillanatra, hogy előbb még meg akarták kövezni Dávidot, hogy te vagy a felelős, elveszítettük a családjainkat, most meg szinte egy óra leforgás alatt fordult a helyzet. Dávid megkérdezi az Istent, Abjatár főpapa az Urim és Tummim által az Isten válaszát közvetíti, és elment azért Dávid, ő és a 600 ember, akik vele voltak. Egyszerű mondat, de mi van e mögött? Hogy Isten meg tudta fordítani az emberek gondolkodását, az emberek lelkületét, hogy Dávid úgy tudott föllépni, olyan erőt tudott adni az emberekbe, hogy azok az emberek hittek abban, hogy vissza fogják szerezni a családtagjaikat. Tehát olyan volt Dávid fellépése, a hit által Isten olyan bátorságot adott, és egy olyan fellépést, hogy az embereknek szépen elpárolgott a képzeletvilágukból a megkövezés, és a megkövezés helyett egy másik esemény felé fordították az arcukat, hogy kövessük Dávidot, és van reményünk, mert az Isten meg fog segíteni, van reményünk visszaszerezni a feleségeinket és gyermekeinket. Szóval ezek az Istennek a megfoghatatlan csodái. Amikor valaki meghoz egy hívő döntést, egy hit alapján való döntést, a többit valóban nyugodtan hagyja az Istenre. Ha Dávidot elkezdett volna gondolkozni a maga feje szerint, hogy most meg akarnak kövezni, hát hogy fogom én őket harcba szólítani? Hát ez emberileg képtelenség, nem? Ott több száz ember meg akar valakit kövezni, az hogyan fogom én emberileg rábírni arra, hogy ne a megkövezéssel törődjék, hanem jöjjön utánam és tegye azt, amit mondok neki. Hát ez emberileg lehetetlen. De ha valaki hoz egy hívő döntést, nem veszíti el a fejét, az Istent keresi, megerősíti szívét az Úrban, az ő Istenében, akkor nyugodtan bízzuk a többit a jó Istenre. Mert a jó Isten el tudta érni azt, hogy az emberek szíve megfordult, nem arra néztek, amit láttak, ők is valahogy hittel viszonyultak ehhez a helyzethez, hanem látták azt, hogy mit mond az Úrim és a Tummim, látták Abjatárnak a fellépését is, látták Dávidnakban az erőt, és gondolkozás nélkül, illetve annyira bizonyosak voltak abban, hogy most ez sikerülni fog, hogy követték Dávidot, de ismét számolni kell egy gyengeséggel, a 600 ember közül 200 olyan fáradt volt, hogy a patakon nem tudott átkelni. Hát megálltak ott és letáboroztak, pedig hát ha valaki vissza akarja szerezni a feleségét és a gyerekeit, én nem tudom, hát akkor az utolsó morzsáit is összeszedi az erejének és megy, de nem tudtak. Hát egyszerűen annyira ki voltak fáradva, hogy 200 ember ott megállott és ott letáborozott. A 400 emberrel viszont Dávid tovább ment. És figyeljük meg, hogy ha megrostálódott is így egy kicsit a hadsereg, jött egy újabb isteni segítség, 11. verstől. És találtak a mezőn egy egyiptomi embert, akit Dávidhoz vittek, és adtak néki kenyeret, hogy egyék, és megitatták őt vízzel. És adtak néki egy csomó száraz fügét, és két kötés aszuszőlőt, és miután evett, magához tért, mert 3 nap és 3 éjjel sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott. És mondta néki Dávid, ki embere vagy te, és honnan való vagy? Ő pedig mondta, egyiptomi ifjú vagyok, egy amálekita embernek szolgálja, és elhagyott engem az én uram, mivel hogy megbetegedtem immár ma harmadnapja. Mi törtünk be a kréteusok déli vidékére, és oda, amely Júdáé, és Kálebnek déli vidékére, és Siklágot felégettük tűzzel. És Dávid mondta néki, elvezetsz-e minket ahhoz a sereghez? És ő mondta, esküdjél meg nékem az Istenre, hogy nem ölsz meg engem, sem az én uramnak kezébe át nem adsz, és én elvezetlek téged ahhoz a sereghez. És elvezette azért őket. Ugye jött a másik probléma, hogy maradt Dávidnak 400 embere, na de hol keresse az ellenséget? Tehát hova vitték a családtagokat? Tehát azt ott a nagy pusztában nem lehetett csak úgy emberileg kitalálni, hogy ugye, mint az amerikai filmekben, hogy merre porzott el a vadnyugati lovaknak a patája, tehát ez nem így volt, hanem hogy hova vitték. Hát ez egy teljes merő ismeretlenség volt az egész, de az Istennek mibe kerül valakit útba igazítani? Egy amálekita, aki rátört a városra, az egyik szolgája, az egyiptomi szolga már nagyon megbetegedett, lemondott róla, azt ott hagyta a mezőn. És találkoztak Dávidék ezzel az emberrel, és ez az ember tudta őt útba igazítani. Ja, szép ez, ahogy például kiszolgálták, adtak neki inni, enni, hogy mit adtak neki, és hogyan lehet egy sok napja éhező embert egy kicsit visszajuttatni a normális állapotába. Nekünk is nagy példa, hogy gyümölcsel. Száraz hügével és aszuszőlővel, ugye? Vitamin, kis vitamint adni neki, kis cukrot adni neki, kis energiát, és ez az ember kéri azt, hogy ne adja vissza majd a rabszolgatartója kezébe, cserébe udvaigazdítja őket, elvezette őket, és íme azok elszélettek az egész vidéken, és ettek és ittak, és táncoltak az igen nagy zsákmány felett, amelyet a filiszteusok tartományából és Júda tartományából hoztak. Tehát mit csinált itt ez az amálekita sereg? Örvendezett annak, hogy kifoszthatta a siklágot, hogy ekkora nagy zsákmányt ejthettek, és ezért ettek és ittak, és már ugye a konc felett osztozkodtak, hogy ilyen hatalmas zsákmány ütötte meg a kezüket. A Biblia nagyon sok ilyen történetet elmond, és ez nem hiába valóan mondja el, mert a Biblia rámutat arra, hogy az ember, ha a természetére hallgat, rendkívül önző, és az ember zsákmányra éhes, és az emberi természetben ott van az, hogy most a bírvágy, meg a kapzsiság, hogy valamit megmarkolni és osztozni, tehát ezek nem is gondoltak arra, hogy Dávid talán üldözőbe veszi őket, ettek, ittak, táncoltak az igen nagy zsákmány felett, mert a filiszteusok tartományából is hoztak zsákmányt, és Júda tartományából is hoztak, és így óriási nagy kincs ütötte a markukat. És ezért mondja a 17. verstől, és vágta őket Dávid alkonyattól fogva másnap estélig, és senki sem menekült meg közülük, hanem csak 400 ifjú ember, akik tevékre ültek és elfutottak. És mindent megszabadított Dávid, valamit elvittek az amálekiták, az ő két feleségét is megszabadította Dávid, és semmiük sem hiányzott, sem kicsin, sem nagy, sem fiaik, sem lányaik, a zsákmányból sem, és mindabból, amit elvittek tőlük, Dávid mindent visszahozott. Micsoda óriási fordulat, szinte egy mesebeli végkifejlet, hogy egyik nap még úgy tűnik, hogy minden elveszett, a másik nap meg csodálatos módon előkerül minden. Ez a hitnek a diadala. Az ember önmaga erejéből soha nem lehet hős. Én nagyon is kétlem azt, amikor a gyerekeknek hősöket mutatnak be, olyan hősöket, akik a maguk erejére hagyatkozva hősök. Ez csak hősködés és emberi hősiesség. Ha Dávid is ilyenre hagyatkozott volna, hogy amikor visszatért Siklágba, elmondta volna, hogy most gyertek utánom, és igen, hogy szerezzük vissza, stb. Semmire nem ment volna. Hát nem is tudta volna, hogy merre kell menni. Amikor az ember megalázza magát, ez a nagy hősiesség. Amikor az ember beismeri azt, hogy önmaga nem tud eredményt hozni, ez a nagy hősiesség. Amikor az ember Istenhez fordul és megerősíti szívét az ő urában, Istenében, akkor majd Isten lesz a hős. És Isten, mint hős az életünkben, akkor majd hősi dolgokat fog velünk megcselekedni. Jeremiás könyve 20. fejezetében olvassuk azt, hogy Jeremiás egyszer így tett vallomást, az Úr mellettem áll, mint hatalmas hős. Az igazi hősiesség az életben az, hogy tanuljunk meg Istenre figyelni, tanuljunk meg Istentől tanácsot kérni. Még egyszer mondom, ne magunkkal beszélgessük meg a legborzalmasabb dolgokat sem, amit látunk magunk körül. Sokszor az emberek azt mondják, hát ezt látom, kérem, hát erről tudomást kell vennem. A hitnek mi is a meghatározása a Bibliában? A hit a reménylet dolgok meglátása is, a nem látott dolgokról való meggyőződés. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet első versében a hit ott kezdődik, hogy nem hiszek a látványnak. A hit ott kezdődik, hogy annak hiszek, amit az Istentől fogok elnyerni, ha Istenhez fordulok, majd az Isten útba igazít engem, hogy túl a látványon mi a valóság. Ugye Rilkének van az a híres mondata, hogy az a borzalmas az életben, hogy a tényektől nem látjuk a valóságot. Ez nagy mondat. Sokszor az emberek csak azt, hát ezt látom, ez a világ, ezt csinálják az emberek. Na és ezzel boldogok az emberek, dehogy boldog, de csak látod, egyre többet nézed az életben, nézed a televízióban, elolvasod az újságban, mindig ezt látod, és magadat szuggerálod azzal, hogy ez van, ezt kell szeretni. A hit az ott kezdődik, amikor bármilyen probléma ér az életben, beleértve, amiket mi szereztünk, amikor mi vagyunk a hibásak, mi vagyunk a felelősek, nem azon rágódunk, hogy mit látunk, hogy hova jutottunk, hanem Istenhez fordulunk, és nála bőséges a szabadítás. Nem olvasom fel a történetnek a végét, de a történet vége is tartogat meglepetéseket, mert ugye amikor mindent elvégeztek, mentek vissza, és találkoztak a 200 emberrel, a 200 fáradt emberrel. És akkor jött egy újabb probléma, hogy hogyan tekintett a 400 ember a 200 emberre. Hát ugye mi harcoltunk, mi szereztük vissza az ellenségtől az elrablott dolgokat, asszonyokat, gyerekeket és a málhát, a kincseket is, az a 200 ember pedig ott volt a Bésor patakjánál és pihent. Hát akkor nem adunk nekik semmit. És olvassuk el majd, hogy Dávid hogy oldotta meg ezt a kérdést, és hogyan vezette rá a katonái figyelmét, hogy itt a hős nem mi voltunk, nem a 400 ember volt a hős. A hős az az Isten volt, aki itt állt a jobb kezünk mellett, aki adta nekünk az Abjatárpapot, aki adta nekünk a választ az efódból, aki hozta ezt az egyiptomi férfit, aki erőt adott, hogy bár nagyon elkeseredettek voltunk, most mégis bátrak legyünk a szeretteink visszaszerzésére, és Dávid szépen, igazságosan megosztotta a zsákmányt, és ez törvényé, szokássá lett Izraelben mind a mai napig, hogy egyenlőképpen osztozzanak a zsákmányon, amit még az ellenségtől, még a visszaszerzett mellé, még tetejébe szereztek, mert az az igazságos, hogy ha Isten segítségével szerzünk meg valamit, akkor ne rekesszünk ki ebből másokat, akik talán a fáradtság és egyéb más bajok miatt nem követhettek bennünket. Hadd tegyem fel a kérdés, hogy nagy történet ez? A Pátriárkák és Proféták című könyvben ezzel a címmel olvasunk külön fejezetet erről, hogy a Siklági eset. Megérdemli ez a történet, hogy így vonuljon be az emlékezetünkbe, hogy a Siklági eset. Ha hívő emberek egymás között beszélgetnek, akkor helyén való így fejezni ki magunkat, hogy ez is egy Siklági eset. Mi a Siklági eset tehát? Amikor a saját hibáink miatt kerülünk nehéz, sőt lehetetlen helyzetbe. De amikor a saját hibáink miatt kerülünk nehéz és lehetetlen helyzetbe, ne csüggedjünk, ne foglalkozzunk az önváddal. Én azt szoktam mondani, az önvád is vád. Ha a vádolásra a Biblia azt mondja, hogy semmilyen vádolás nem igaz, az sem igaz, ha más ember vádol engem. Miért nem igaz? Mert a vádolás gyökerében azért nem igaz, mert azonossá teszi a bűnével a bűnöst. Ezért nem igaz. A bűneimmel nem mindig vagyok azonos. Sőt, szeretnék szabadulni a bűneimből. Aki meg vádol, az meg azt mondja, de hogy te az vagy, amit tettél és aminek látszol. Én meg talán már évek óta küszködöm, hogy én nem az akarok lenni, amit elkövetek. Nem az akarok lenni, amiből belecsúsztam. És a másik ember pedig azt mondja, hogy az vagyok, amit elkövettem, vagy amit mondtam. Ez igazságtalanság. A vádolás mindig igazságtalanság. Isten soha nem vádol. A vádoló név, ez a Bibliában egy másik személynek van fenntartva, ez Sátán. Sátánról mondja a Biblia azt, hogy a Sátán szó annyit jelent, hogy ellenség, és a görög Bibliánkban a diabolos szó annyit jelent, hogy vádoló. Sátán az, aki vádol. Sátán az, aki belevisz a rosszba, aki akár így is, mint Dávidot, hogy gondatlanságból kicsit lazább életfelfogása, kicsit könnyelműen, ki tudja, hogy miért nem tette ezt meg, hogy fedezéket hagyott a város körül, belevisz a rosszba, de Sátán nagyon jól tudja, hogy ha belevitt a rosszba, az még nem teljes siker. Mert az ember vergődik a rosszban, ki akar jönni a rosszból. A teljes siker az, amikor vádolja az embert, és akár külső, akár belső vád ér is bennünket, ez mindig el kell utasítani, nem szabad szóba állni vele, hanem Istenhez kell fordulnunk, aki soha nem vádol bennünket, akinél megerősödhet az emberi szív. Ebből a történetből ezeket a kulcs mozzanatokat ragadjuk meg, hogy megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Aki Istenre tekint, és megerősödik abban, hogy Isten jó, hogy Isten kegyelmes, hogy Isten a mi elkövetett bűneink ellenére sem úgy ítélő, nem feddődik minduntalan, mondja a Zsoltár. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti a mi bűneinket, a tenger mélységébe veti a bűneinket. Isten nem úgy akar látni bennünket, amit tettünk és amit mondtunk. Isten mindig Krisztusban akar látni bennünket. Krisztusban viszont mindig tökéletesnek akar látni bennünket. És ezért forduljunk mindig Istenhez, vetkőzzük le azt, ami eddig talán ott volt a szokásainkban. Mondom, sok ember ezzel küszködik, hogy ha más csinál bajt, akkor fordulok Istenhez. Mert akkor az Isten biztos megsegít, hogy ha én csinálok bajt, akkor előbb hozzam helyre a bajt, és majd utána forduljuk az Istenhez. Dőre, dőre felfogás. Ne így gondolkozzunk, hanem mindig gyorsan forduljunk az Istenhez, és az Isten megnyugtat, az Isten megerősít, és kijelöli azt az utat, ahol jóvá tehető az a bűn, amit elkövettünk, mint itt ebben az esetben, Dávid esetében is láthattuk. És aztán olyan csodálatos még a történetnek az a többi része is, hogy Isten a hit után, a hitre való jutás után hogyan gondoskodik a valódi megoldásról. Mondom, Dávid azt soha nem tudta volna elérni, hogy a katonáiba erőt, lelket verjen, azt az Isten szent lelke tudta egyedül elérni, hogy akik még azon gondolkoztak, hogy megkövezik Dávidot, most követik őt, és visszaszerzik az elrablottakat. És Isten hozta azt az egyiptomi férfit is. Isten hozta azt, hogy megittasodjanak a zsákmánytól az amálekiták, és tulajdonképpen a saját vermüket ásták meg ezzel, mint oly sok bibliai történetben látjuk ezt, hogy a büszkeség, az önhittség, a magabízás, gondolja csak a leghíresebb dávidi történetre, a Dávid-Góliát történetére. Dávid az utolsó pillanatig nem tudja, hogy fogja legyőzni Góliátot. Hát akkor hogy győzte le? Hát Góliát már a látványtól megittasodott. Jön itt egy aprócska ember, mit akar ez velem? És fedezetlenül hagyja ugye a homlokát, nem takarja be a testét, és a paritjával Dávid pontosan oda tud találni. Az utolsó pillanatig kétséges a Dávid-Góliát történetnek a végkimenetele. Isten azonban így nyitott utat, ott is várni kellett, ott is megerősíteni szívét az ő urában, Istenében. Legyen mielőttünk is ez példa, és az életünkben avassuk szokássá. Ezt a lelki magatartást, hogy megerősíteni a szívünket, ami Urunkban, Istenünkben, és akkor majd gazdag tapasztalatokat szerzünk az Istennel való együttjárásról, és ilyen siklági esetek következnek be a mi életünkben, és kívánom mindannyiunk számára. Ezek nem régi történetek, ezek nem régi esetek, ezek a mi életünkben is beteljesedhetnek, hogy a mi életünk is ismerjen ilyen siklági eseteket, és tudjunk örvendezni az Isten csodálatos, előre nem látható és megfoghatatlan szabadításainak. Amen.